Köszönjük, Uram, a Te jelenlétedet. Hálát adunk a Te érintésedért. Köszönjük az ajándékokat, amit elkészítettél a számunkra. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te a kereszten megszabadítottál bennünket. A betegség, a szegénység és a szellemi halál átkától, és szabaddá tettél bennünket. Köszönjük neked a szent véráldozatodat, és mindaz, ami a mennyből származik. Hálát adunk, Atyám, a Te jóságodért, a szeretetedért, a békességedért. És köszönjük, Uram, hogy a mai napon is lesznek gyógyulások, szabadulások, jelek, csodák, amely az utolsó időknek a jelei különösen. Hálát adunk a Te ígédért, amit Te elhoztál, hogy általa növekedjünk. És köszönjük, Uram, hogy hallhatjuk a Te ígédet, a tiszta evangéliumot, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget neked adunk, Uram. Növekedést szólunk a gyülekezet felett, növekedést szólunk a nyáj minden tagja felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Tökéletes épséget és túlcsordú ellátást rendelünk mindannyiótok mellé, a Jézus Krisztus szent nevében. És a növekedő kegyelemről ne feledkezzetek meg. Mert a kegyelem növekszik, növekszik az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És olyan helyekre jutunk el a kegyelem által. Olyan ajtókon tudunk bemenni a kegyelem által, amely eddig még nem volt nyitva, vagy amit nem tudtunk elvégezni. De Isten kegyelme által képesek leszünk olyan dolgokra, ami feletté való mindeneknek. Köszönjük, Uram, hogy Te állsz a vetések mögött, elvetett magok mögött, és Te sokasítod meg azt, ahogy ígérted az igédben, 30, 60 és 100 annyit aratunk a vetéseink nyomán, amit hittel vetünk, és helyes indítékkal vetünk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy Te biztosítod a bőséges aratást a vetők számára. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd rá, hogy bőséges aratásod legyen. Szeretettel köszöntünk benneteket. Folytassuk a pár héttel ezelőtt elkezdett tanítás sorozatunkat. Aki ma van velünk először, lehet, hogy kicsit furcsa lesz egy sorozat utolsó részébe bekapcsolódni, de nem fog ártani. Megígérem, hogy nem fog ártani. Folytassuk ma a tanítás sorozatunkat ott, ahol abba hagytuk a múlt héten. A magaratás a címe a mai tanításunknak. Mert előző hetekben földet műveltünk, elvetettük, a múlt héten öntöztük, ápoltuk, gazoltuk kertünket, és az a növény, illetve a magjaink, mert magból sokféle van, azok fel tudnak növekedni, és gyümölcsöt tudnak hozni. A görögben az aratás szó jelenti azt, hogy arat, betakarít és lekaszál. Hát begyűjt. Jeremiás könyvében nézzük meg az 5.24-es verset. Tehát az aratás a munka utolsó fázisa. De nagyon jó tudni, és nagyon jó felismerni azt, hogy Istennek gondja van a mi aratásunkra. Azt mondja az ige, hogy törődik vele, biztonságban tartja addig, amíg le nem aratjuk. Rendszeresen imádkozom a kertünk felett, van két rövid sor szőlő étkezési célra, és tavaly elég sokszor meglátogatták a seregélyek. Az idén is már nagy-nagy csapatok átrepültek fölöttünk, de érdekes módon nem szálltak le. Nem jutott eszükbe, hogy leszálljanak, de én tudom, hogy miért. Mert a lángpalosos angyalok őrzik a mi kertünket, amit kiállítottam. Tehát Isten őrzi az aratásunkat. Sőt, a Malakiás 3.10-ben is az igét el szoktam minden reggel mondani, hogy Isten megdorgálja érettünk a kártevőt, és a földünk nem veszti a gyümölcsét. Na nézzük meg, Jeremiás 5.24.
És még szívükben sem mondják, ó, csak félnők az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, korai és késői zápolt ad annak idejében, az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra.
Amen.
Amen.
Az öntözésről már beszéltünk a múlt héten, hogy Isten biztosítja az öntözést. Nekünk is kell tenni benne különböző dolgokat, nekünk is van részünk benne. De most az aratásra koncentráljunk. Tehát Isten megőrzi az aratásunkat, hogy a kártevő ne tudja elpusztítani. A Máté 9.38-hoz lapozzunk el, és megtudjuk azt, hogy az aratásnak van ura, mert övé a gabonaföld. Igaz, hogy ez átvitt értelemben a végidőkről szól, de picit nézzünk bele azért ebbe is. Máté 9.38.
Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Amen. Tehát, ha van aratni való, mert ugye megérett a buzatábla, akkor emberek kellenek ahhoz, vagy gépek, manapság már, amelyek betakarítják a termést. Ha tovább megyünk a János 4-hez, János evangélium 4. fejezet 36-38-ig, akkor itt már jobban kiviláglik, hogy a lelkek aratásáról van szó.
És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok. Mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok.
Amen. A vető és arató együtt örvend. Nem minden esetben ugyanaz az arató, mint a vető volt. Ha most a lelkek aratásánál vesszük szemügyre ezt az igét, akkor ki tudja, hogy az a személy, aki megnyitja a szívét az Úr Jézus befogadására, akár bejön egy közösségbe, hány éve kapott valakitől, vagy valakiktől valamilyen szóróanyagot, vagy hányan tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról. Hát azok voltak a vetők, lehet, hogy több évvel ezelőtt, és a mostani generáció pedig az arató. De örvend mind a kettő, mert a mennyben is, ahogy az ige írja, egy bűnös ember megtérésén már öröm van a mennyben. Az angyalok örvendeznek a mennyben. A jelenések 14-hez lapozzunk el, és ezt a gondolatot lezárjuk ezzel a végidők aratásával. Tehát jelenések 14, 15-től 16-ig.
És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ült. Indítsd a sarlódat és aras, mert a földnek aratnivalója megszáradt. Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala az ő sarlóját a földre, és learattaték a föld.
Ez egyértelműen már a lelkek aratásáról szól. Isten hazavárja minden teremtményét. Vissza onnan, ahonnan származunk. Ahonnan a szellemünk, a belső emberünk származik. Itt a földön kell az embereknek eldönteni, hogy az elmúlás után hol akarják élni az életüket tovább. Mert csak a fizikai élet szűnik meg. A szellem és a lélek az kiszáll a testből, és átlép egy másik dimenzióba, és tovább él. A kérdés az, hogy hová kerül az ember? Nagyon sokan félnek a haláltól, mert nem tudják, hova kerülnek. Pál azt írja, hogy a meghalás nyereség a hívő ember számára, annak az embernek a számára, akinek a szívében benne lakik már Jézus. Mert ő visszakerül az atyához a mennybe, és az a legjobb hely. A létünknek a legrosszabb szakasza a földi élet. Úgyhogy ettől már csak jobb lesz. Hallelujázhattuk. Azt mondja a római levélben, Pál apostol, 10. fejezetben, 9-es, 10-es versben, hogy a szánkkal kell megvallást tennünk a Krisztusba vetett hitünkről, hogy üdvösséget nyerjünk. Azaz, örök életet nyerjünk, mennyei útlevelet kapjunk. Hogyan kapjuk meg az örök életet? Hogy a szánkkal megvalljuk Jézust életünk urának. Hiszek egy imáját ismeritek, csak én sem tudtam, hogy miért kellett megtanulnom gyerekkoromban. Na most a kérdés az, hogy van-e értelme imádkozni azoknak az üdvösségért, akik már előttünk meghaltak? Hogyan tudja megvallani Jézust élete urának? De nem tudja, ő már nem él. Itt van egy nagy csapda. Mert az emberek azt hiszik, hogy ha valaki meghal, mondjuk a ismerettségi körből, rokonságból, akkor majd imádkozunk érte utána, hogy kerüljön át a mennybe. De Pál apostol nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ha te a szívedben hiszed és a száddal kimondod, hogy Jézus meghalt és feltámadt, akkor üdvözülsz, azaz a mennybe jutsz. Egyetlen módja a mennybe jutáshoz az Úr Jézus. Azt mondta, hogy én vagyok az ajtó. És senki másban nincs üdvösség. Ugye, vannak olyan tanok, amelyek nem egyeznek meg a Bibliával. Tehát egy halott ember nem tudja már az üdvösséget elmondani, az üdvösség imáját. Egy halott ember nem képes beszélni. Nem tudja elmondani azt, hogy Jézus él és költöz a szívembe. Tehát a végidők aratása nagyon fontos, és az Úr nagyon szeretné használni az ő népét abban, hogy minél több lélek megmeneküljön. Mielőtt a kegyelem kapuja bezáródik. És a kegyelem korszaka 2000 év. És kicsit már túl is léptük ezt a 2000-et, úgyhogy Isten hosszú tűrő. Ahhoz, hogy az örömhír, a győzelmi hír, azaz az evangélium eljusson a föld végső határáig, egy bizonyos anyagi hátteret igényel. Mert az evangélium ingyen van, de annak a háttér költségei, azok bizony kiadást jelentenek. Visszatérünk a magaratásához, és ellapozunk a Galata levélhez, 6. fejezet 7. verséhez, hogy a keresztények bővölködők legyenek, Isten azt akarja, és tudják az ő munkáját, a királyságát építeni és támogatni. Galata 6.7.
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.
Amen. Én elolvasom most a King James angol biblia szerint, ez egy nagyon híres biblia egyébként. Ne hagyjátok magatokat becsapni, Istent nem lehet kicsúfolni, mert amit az ember vet, azt fogja learatni is. Azt hiszem, hogy nagyon egyértelmű. Most megnézzük a vetés-aratásnak a három alapelvét. Az első alapelv az, hogy mindig azt aratod, amit vetsz. Most olvastuk az imént. Egy-két héttel korábban olvastuk a Mózes könyvéből, hogy minden a maga neme szerint terem. Tehát kiskacsa kiskacsát, buza buzát, paradicsom paradicsomot, és így tovább. Tehát ha valamire szükséged van, akkor azon a területen vess. Először vizsgáld meg, hogy mit szeretnél, miért szeretnél aratni. És ennek megfelelően vess. Szólt az Úr az egyik szolgáló asszonyhoz, hogy hát nézd meg, annak a testvérnek nagyon rongyos a cipője. Hát azt mondja, nekem is csak kettő van, uram. Egy kopott, meg egy jó, ami szorít. Hát odaadom neki, azt mondja, kopottat. Azt mondja, te kopott cipőket szeretnél, használt cipőket szeretnél aratni? Nem, én újakat. Hát akkor az újat ad neki. Tehát itt az, hogy mit és milyen minőséget, ez ugye a vetésünknek a tükörképe lesz, hogy mit aratunk. De egy biztos, hogy előbb vetnünk kell, és csak utána arathatunk. Mert a sorrend nem megfordítható. A másik alapelv az, hogy többet fogsz aratni, mint amennyit elvetettél. Ez igaz a fizikai világban is, Mert egy paradicsom magból nem egy szem paradicsom bogyót fogsz leszedni és tálalni az asztalon, hanem egész kazallal, egész tállal. Máté 13.8-at nézzük meg, hogy Isten rendszerében, tegnap is hallhattátok, hogy van a világgazdasági rendszere, és van Isten gazdasági rendszere. Kettő között különbség van. A világban van infláció, Istennél nincs. Isten királyságára nincs kihatással a földi gazdasági helyzet. És Isten rendszerében az aratás mértéke a következő.
Némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcsöt termett. Némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit.
Amen. Tudsz te ilyen bankot, hogy ilyen kamattal dolgozik most a földön? Látjátok, hogy Isten szeretné, hogy mi áldottak legyünk, és áldás csatornává válhassunk mások felé. Természetesen vetni hittel kell. A konyhakertben is hittel vetünk tavasszal. Nem úgy vetünk, hogy na, hát ebből se lesz semmi, mert akkor meg is nézheted. A pénzmagjainkat is hittel kell elvetni. Az adományainkat is. Mert csak úgy működik. Nagyon erőteljes az érben a gyógyítókenet. Tágulnak az erek. Mert ugye a Szent Szellem bennünk lakozik, hallottuk tegnap, és ő nem egy düledező romos házban szeretne lakni. Megújítja. Lakhatási engedélyt adtunk neki. Ő bennünk lakozik. Ez egy döbbenet. Hogy a hatalmas Istennek a szelleme, az bennünk lakozik. Mi vagyunk az ő temploma. Ószövetségben a templomnak az elzárt szentélyében lakott a Szent Szellem, el volt zárva. Sok helyütt még most is látni a templomokban azt az elzárt szentélyt, már lehet, hogy nincs meg a kerítés, mert kivették, attól függ, hogy ki hogyan intézkedett ez ügyben. De a szentély most is látszik. Új szövetségben a Szent Szellem, amikor Jézus meghalt a kereszten, azt mondja az ige, hogy a kárpit ketté hasadt. A Szent Szellem kijött, kiáradt, és első pünköstkor áradt ki az első keresztény csoport szívével. És azért mondja az ige azt, hogy ti vagytok a Szent Szellem temploma. Jézus meg akarták kövezni, amikor azt mondta, hogy én a templomot lerombolom, és 3 nap fölépítem. Ez azt jelenti, hogy amíg ugye 3 nap a pokolba volt, egy új templomrendszer állt elő. Megszűnt az új szövetségi rendszer, és helyébe lépett az új szövetségi rendszer. Máshol lakik a Szent Szellem. Azt ugye tegnap hallottátok, hogy a Szent Szellem az nem más, mint a Szent Lélek, csak mi a pontos és az eredeti szöveg szerint dolgozunk és prédikálunk. Tehát visszatérünk, hogy 30-60-100 annyit. Ennyit ígér Isten. Hogy neked mekkora lesz az aratásod, az a te hiteden múlik, hogy mennyit tudsz ebből elhinni. Ha magunk jó talajba kerül, akkor az erőteljesen fog sokasodni, és erőteljes aratásunk lesz, bőséges aratásunk lesz. A kérdés fölmerülhet, hogy mikor és hová vessünk. Hát mivel a Szent Szellem bennünk lakozik, ő fogja megmutatni, hogy mikor, hova és mennyit. Ő fog ebben vezetni? Szeliden. Nem kényszerítve. Az Úr megáldott egy összeggel a múlt vasárnap, és most beszélgetek az Úrral, hogy mennyi legyen belőle a mag. A 11 egyértelmű, mert az 10%-ot jelent. Az könnyű kiszámolni. Mert ugye, ha az összes magot megesszük, akkor nem marad vetőmag. És akkor mi fog kikelni legközelebb? Úgyhogy most beszélgetek az Úrral, utána a feleségemmel. Mert az úgy jó, hogyha egységben vagyunk. Mi a jó föld? Mert csak jó földbe érdemes vetni. Először is láthatunk olyan szolgálatokat, amelyek már gyümölcsöt teremnek. Ahol a teljes evangéliumot hirdetik. Nem csak egy részét. Az a jó föld, mert ott az emberek szabadulást kapnak. És tegnap Szántódon is szép számmal volt, nem számoltam össze szám szerint mennyi volt, de szép számmal volt gyógyulás és szabadulás. Tehát ez az egyik olyan terület, ahova érdemes vetni, ahol nyugodt szívvel vethetünk, mert az evangélium hirdetésére fordítják. A másik pedig a nagy adakozó szolgálatok, mert ilyenek is vannak. Aki ismeri Bill Kaiser nevét, és járt is hazánkban, és tavaly is részese lehettünk a szolgálatának. Gyakorlatilag ők egy áldás csatorna. Tavaly volt Pesten gyűjtés, de ahogy lehetőség van, és az Úr mutat valamit, akkor ők a szorult helyzetben levő, főképp a harmadik világban levő szolgálók felé segítenek. Mert ugye fenn kell tartani valahogy a szolgálatot. Tehát ez is jó föld. Az aratás mértékéről beszéltünk a múlt héten, a Lukács 6.38 szerint, hogy az aratás mértéke az ugyanolyan mértékű lesz, amilyen mérő edénnyel mi mérünk. Régen különböző nevű mérő edények voltak. Most maradjunk csak a fagylaltnál, már sokan szeretitek. Most már nem az árát kell megnézni, hogy 120 vagy 180 forint a gombóc, hanem hány gramos, vagy hány dekagramos. Mert nem egyforma mérőkanál. Ezt így jól lehet érteni ezen példán keresztül. Tehát amilyen mérőedénnyel mérünk mi, ugyanazzal a mérőedénnyel mérnek vissza nekünk az emberek, ezt mondja a Lukács 6.38. Tehát a vetés-aratás törvénye így működik. Nem Isten fogja lepottyantani az égből, főképp, hogyha pénzről van szó, mert a pénzben, mert a mennyben nincs pénznyomda. Ha a mennyből pénz pottyanna le, az hamis lenne. Hanem Isten embereket használ. Megérinti az emberek szívét, és megfelelő csatornákon oda kerül a megfelelő ellátás. Olvassuk hamarosan egy másik igében majd, hogy aki szűken vet, az szűken arat, aki bőven vet, az bőven arat. Hát ezt nagyon jól látjuk a konyhakertben is. A harmadik alapelv. Más évszakban vetünk, és más évszakban aratunk. Ez így van a természetben, de a szellemi világban is, ha nem évszakok vannak, de azt jelenti, hogy nem azonnal, hanem Isten időzítései és terve szerint. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az aratás az mindig a vetés után következik. A régi jó példa, nem mondhatjuk azt a kályhának, hogy add meleget, és majd kapsz fát. Először a kályhának kell adni tüzelőt, és utána fogadni meleget. A Galata 6.9-et olvassuk el kétféle változat szerint. Isten itt mond valamit. Azt mondja, hogy megfelelő időben aratunk. És a megfelelő idő nem a mi időzítésünk szerint van, hanem az ő időzítése szerint van. Galata 6.9.
A jó téteményben pedig megnerestüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk.
Bizony, nem szabad ellankadnunk. Elolvasom a bővített fordítás szerint, ami így hangzik. És el ne bátortalanodjatok, el ne ájuljatok, és bele ne fáradjatok a nagy lelkű és igaz cselekvésbe, mert a megfelelő időben és a kijelölt évszakban aratni fogunk, ha ki nem lazítjuk, és el nem ernyed a bátorságunk, és el nem ájulunk. Azaz nem lankadunk el. Ezt mondja a bővített fordítás. Tehát az Isten szerinti megfelelő időben. Én sokszor imádkozom azt, hogy az Úr terve és időzítése szerint történjenek meg dolgok. Ez főképp igaz az utolsó időkben az eseményekre. Tehát nem amikor mi akarjuk, mert akkor testből működnénk, és a test mindig azt mondja, most. Most akarom. Ezt, most akarom. Azt. De Isten másképp gondolja. A megfelelő időben. Isten azt is tudja, hogy az aratás elé nézel. Tehát, ha vetettél egyszer, akkor vess nyugodtan továbbra is bátorsággal, és nem ellankadva. mert Isten a hűséget meg tudja és meg is fogja áldani. Tehát vessünk tovább hűségesen, és a megfelelő időben meg fogjuk látni az aratásunkat. Miért? Mert ez Istennek egy törvénye, és Isten törvénye ez mindig működik. Vetés-aratás törvényét a Mózes első könyvében felajánlott meg, hogy amíg nyár és tél, tehát évszakok vannak, amíg hideg és meleg van, addig vetés és aratás létezik, és működni fog. Hogyan vesszük észre, hogy esetleg ellankadtunk? Elfáradtunk a jó téteményekben. A türelmetlenségről. Hogy én vetettem már tegnap előtt, és még mindig nem látom az aratásomat. Kikaparom a magot, kimegyek a kis kertbe, vagy a borsó már csírzik-e. De a földművelő nem tesz ilyet. Ő türelmesen várja, mert tudja, hogy a mag megteszi a dolgát. Prédikátorok 11.1-es nézzük meg.
Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt.
Azaz, amit a víz színére dobunk, azt a hullámok ismét visszahúzzák a partra. Igazából ez az ige azt jelenti, hogy ragadj meg minden lehetőséget a vetésre, az adakozásra. Volt egy keresztény csoport, elmentek kirándulni. Pár évvel ezelőtt pont a pásztornak a születésnapja volt, és mivel arra vannak ugye pinecék, egy zsíros kenyére, meg egy pohár jó kis hegylevére meghívta az egész gyülekezetet, örömmel fogadták. Például megragadta az adakozásnak a lehetőségét, a vetésnek a lehetőségét. Csak a probléma ott keletkezett, hogy mentek egy-két év múlva megint, és mindenki kényelmesen beült az asztalhoz, és várták a sült galambot. És nem jött a sült galamb. Minden esetben azt kellene figyelnünk és várnunk, hogy hol van egy kis szántóföld, hol tudok vetni. Mert igazából meghívhatták volna egymást, de mindenki csak várt, mert pár évvel ezelőtt a pásztor mindenkit megvendégelt. De Budán egyszer volt kutyavásár. Ugye? Tudjátok. Tehát, hogyha megragadjuk a vetési lehetőségeket, akkor garantált, hogy aratni is fogunk. Biztosan fogunk aratni. De a feltételeket, az aratásnak a feltételeit, azt nekünk kell biztosítani. Az első ilyen feltétel, hogy vetnünk kell. Ápolni kell, öntözni kell, sokszor imával kell tenni valamit, imáinkkal kell odahatni, hogy azok a dolgok működjenek. Egyszerűen meg kell mondani, hogy ördög, megparancsolom, hogy vedd le a kezedet a pénzemről, és szabad folyást rendelek a pénzemnek. Nagyon keményen és nagyon határozottan. Mert meg akar lopni ez a legyőzött azoktól a jogos áldásoktól, amit Isten elkészített a számunkra Krisztus által. Nagyon gorombán. Egy tolvajjal nagyon gorombán kell bánni. Tehát, amikor vetettünk, utána szükséges, hogy hitmegvallást tegyünk. Az ima könyveinkben is van a tized feletti ima, van az adakozás feletti ima, van munkahely feletti ima, akik munkahelyet keresnek, és sokféle van. Azok igei megvallások, és megerősítjük, megöntözzük az előző imát, amit a szívünk kívánsága alapján mondtunk el korábban. Ezt mondjuk együtt. Én hittel vetettem. Helyes indítékkal vetettem.
Helyes indítékkal vetettem.
Ápoltam a magjaimat.
Ápoltam a magjaimat.
És bőséges aratásra van reményem.
És bőséges aratásra van reményem.
Elváró hittel vagyok.
Elváró hittel vagyok.
Hogy utolérnek az áldások.
Hogy utolérnek az áldások.
A Jézus nevében.
A Jézus nevében.
Amen. Hát ehhez hasonlókat öntözgetni mindig. Mert ahányszor hálát adunk Istennek ezekért a dolgokért, hogy a magunk az növekszik és gondja van rá, mindig serkentjük, mint amikor a pétisót oda teszte tavasszal a kis paprika és a paradicsom palánta tövébe. Azt ugye tudjátok, hogy a gazda soha nem mondja azt két nap múlva, hogy nekem ez a vetés nem működik, mert még egyik mag se dugta ki a csirját. Tehát meg kell várni a megfelelő időzítést. Ha nem is látod, hogy a mag mit tesz a földben, de tudnod kell és hinned kell, hogy a mag tudja a dolgát. Te meg várd ki az aratásodnak az idejét. 2 Korintushoz lapozzunk el, a 9. fejezethez. Itt is kétféle verzióban megnézzük az igéket, mert a világosságunk ezáltal nő. 2 Korintus 9-esben, a 6-ostól a 8-asig.
Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek.
Halleluja! Ha figyeltétek, akkor arról szól ez az ige szakasz, hogy ha betöltjük a 6. és a 7. versnek a feltételeit, akkor megkapjuk a 8-ast. Tehát ha vetünk, akkor a 8. vers szerint bőségesen és túlcsorduló mértékben fogunk aratni. 8-as verset elolvasom a bővített fordítás szerint. És Isten meg tudja tenni, hogy minden kegyelem, minden kegyeltség és földi áldás bőségben jöjjön hozzátok azért, hogy mindig, mindenkor, minden körülmények között és akármilyen szükség esetén önellátóak legyetek, elegendővel rendelkezvén ahhoz, hogy ne kelljen igényt tartanotok semmilyen segítségre, segélyre és támogatásra, és bőségben felszerelkezvén, felöltvén minden jó cselekedetre és szeretet adományra. Így szól a bővített fordítás. De még a 7-est is el tudom olvasni, a bővített szerint szintén. Kiki úgy adjon, amint eltökélte az elméjében és szívében, nem vonakodva szomorúságból vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti, abban leli örömét, mindenek felett értékeli, és nem hagyja el az Isten. Amen. Tehát ez, amit itt látunk a végén, hogy mindenből többet, nem csak a szükségest, ez a túl sok Istenének a áldása. A túl sok Istene így határozza meg a bővölködést. Hogy nem csak annyit, ami éppen kell, hanem megnyomottat, megrázottat, színigteltet, túlcsordulót, hogy tudjunk segíteni másoknak is. Tehát a bővölködés meghatározása, hogy Isten ad eleget a szükségeink betöltésére, és még fölösleget is vetésre. A Filippi 4.19-et naponta megvallom olyan értelemben, hogy az valóságos az életünkben, az életünk felett. Ezt olvassuk el, a Filippi 4.19-et. Ez igazából az 1 Péter 2.24-el lehet párhuzamba hozni, ott a gyógyulás, itt meg a bővölködésnek a súlypont igéje. Hogyha valakinek szüksége van akár gyógyulásra, akár gyarapodásra, sok esetben egyetlen egy ige elég, hogyha abba belekapaszkodik, kijelentést vesz, és azon megáll. Filippi 4.19.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Amen. Amen. Isten az ellátásunk forrása. Azt mondja az ige. És hogyha mi vetünk, azaz mennyei betéteket helyezünk el, az a trón elé kerül, és ő bőséges ellátást ígér ennek fejében. Napi megvallásom úgy szól, hogy mai napon is elindulok vetni és begyűjteni. Tehát keresem a vetőhelyeket, figyelek az Úrra, úgyhogy most 2 van éppen térképen, 2 szolgálat. Néhány gondolat még a tanításhoz kapcsolódóan. Ezt megbeszéltük az elején, hogy a szegénység átok, a bővölködés áldás. És az áldás a mai napon is a miénk, a kereszten elvégzett munka által. És Isten akarata az, hogy mi bővölködjünk és egészségesek legyünk. Tiszteljük Istent. Tisztelhetjük a javainkkal, de akkor hittel vessünk, mert csak a hittel vetett mag fog kikelni, és helyes indítékkal. Ne azért, hogy mit szól a mellettem levő, hogy most tettem el a éppen elhaladó kosárba, meg hogy mennyit tettem, mert Isten látja a mi szívünket, és Jézus pedig látja a mi vetésünket. Tehát soha ne engedd meg kirabolni magad az új szövetségi áldásokból. Akár a gyógyulásból, akár a gyarapodásból. A tartós jólét előfeltétele, amit a múlt héten meg is néztünk az igében, az Ézsaiás 1.19-ben, hogyha engedelmesek, hajlandóak és készségesek lesztek, a föld javaival éltek. Tehát nem mindegy, hogy az ember testben vagy szellemben jár. Mert a test nem akarja azt tenni, hogy most valamit is adjunk, mert a test az ragaszkodik a javaihoz. De amikor a szellemre hallgatunk, akkor felindul a szívünk, és tudunk vetni. Ez az ige azt mondja valójában, hogy az Úr kívánalmainak meg kell, hogy feleljünk. Egyszer Kenneth Hagin valahol vidéki szolgálaton volt. A családja, meg a kisgyerekek otthon voltak, és jött a karácsony, és szólt az Úrhoz, hogy Uram, én messze vagyok a családomtól, ők otthon szűkölködnek, én sem bővölködöm olyan túlságosan, lekopott gumival járt, tükörradiárral, és csak éjszaka mert menni, mert a forró aszfalton kidurrant volna. Hát ő is így kezdte, csak elkezdett vetni. A lényeg az, hogy szólt az Úr. Azt mondta, hogy Ézsaiás 1.19, olvasd csak el, mi van benne? Készségesség, engedelmesség, hajlandóság. Tehát Uram, hát én ez engedelmes vagyok. Azt mondta az Úr, hogy igen, engedelmes vagy, csak nem vagy készséges. Mert amit mondtam neked, hogy hova menjél, vonakodtál. Tehát igazából ez a vonakodás szó, ami megvilágítja jobban, hogy mi az, hogy készségesség. Megtette, de vonakodva. Sokszor mi is vagyunk úgy, hogy megteszünk valamit, de vonakodva. Valamiért. Vagy nincs kedvünk hozzá, vagy akármi. Tehát ha a föld javaival akarunk érni, akkor az Úr kívánalmainak kell megfelelnünk. Az Úr is mondhat valamit, hogy most hajnali kettő, lányom ébresztő, valaki bajban van, most imádkozz érte. Jaj, de én úgy szeretek aludni. Itt a vonakodás már is, ugye? Vagy menjünk el ide, menjünk el oda, szolgáljunk itt, szolgáljunk ott. Tehát annyiféle módon meg lehet botladni ezen a területen, hogy nem is lehet összeszámolni. De ha az Úrra figyelünk, és engedelmesen követjük, akkor a helyes úton és a helyes csatornába tudunk haladni. Tehát a szív hozzáállása a lényeges. Hogy vonakodunk, vagy engedelmesek vagyunk. Mert az engedelmesség, ahogy ez az ige írja, kifizetődő. És miután világosságot kapott Hagin a szívében erről, hogy mi a különbség, ugye itt az engedelmesség és a készségesség között, azt mondta, hogy Uram, én ettől a pillanattól kiigazítom magamat, és én hajlandó, engedelmes és készséges akarok lenni mindenkor, amikor szólsz hozzám és valamit kérsz tőlem. Hogyha az ember nem eszi a föld javait, akkor az egyik oka az lehet, hogy nem töltötte be ezeket a feltételeket, illetve lehetnek fizikális okai is, lustaság, felelőtlen költekezés és rossz gazdálkodás. Ahhoz, hogy a gondolkodásunkat meg tudjuk újítani Isten igéjével, és segítségünkre legyen itt a vetés aratás kérdésében is, elő kell venni Isten igéjét, és be kell táplálni a komputerbe. Mint említettem az előbb is, hogy hatalmunk van, mégpedig átruházott hatalmunk Jézus neve által a körülményeink felett. Ezt kell megtanulni, gyakorolni, és az anyagi életünk felett is hatalmunk van. Mert azt mondja az ige, hogy aki Istentől született, a győztes. Mert a nagyobb lakik bennünk. Ezt kell érvényre juttatni. Az ige működik mindazoknak, akik működtetik. És minden helyzetben működik. Nyomást nem az emberekre kell helyezni, hogy adakozzanak, hanem az igére. És néhány prédikátor ezt eltéveszti. Mert az ige fog működni. És nem az embereket kell fejreállítani, és kirázni őket. Nagyon fontosak a szavaink, tegnap is hallhattátok. A szavaink vagy legyőznek bennünket, vagy győzelemre visznek. Attól függ, hogy negatív módon beszélünk, vagy az igét valljuk meg, függetlenül a láthatóktól. Tehát mindig a célról kell beszélni. Mit tett értünk Jézus, arról kell beszélnünk. Jézus sebeivel meggyógyultam. Gyógyulást nyertem. Hogy mi van a testben, az egy másik kérdés. Az egy hazugság. Jobblábas kapcsolat. Ki kell rúgni a betegséget. Betegség nem Istentől van. Szegénység sem. Tiszteld a pásztorodat, és vedd el Isten áldásait. Tegnap hallhattátok, hogy a Varga István is azt mondta, hogy előző napon, vagy előző napokban 12 órán át elmélyedt az igében. Azért, hogy Isten kenete rajta legyen, és tudjon szolgálni erővel és hatalommal. De hogyha a szolgálók elmerülnek az igében, akkor nincs idejük elmenni dolgozni, világi munkát vállalni. Tehát azért mondja az Isten igéje azt, hogy tiszteld a pásztorodat. Mert áldásos azt tisztelni, amit Isten tisztel. Isten tiszteli az általa elhívott szolgálatokat, szolgálókat, persze a bárányokat is. Az ige számos helyen mondja azt, hogy legyünk az ige cselekvője, és ne csak hallgatója. És a világosságban járjunk. Tehát, hogyha az igét cselekedjük, akkor a világosságban járunk. Ez biztos. Azt is mondja a Biblia, hogy ha az ököl szája fel van kötve, akkor az emberek meg ki vannak rabolva. Régi időkben állattal mozgatták a különböző berendezéseket, a különböző sajtót, a darálót és egyéb dolgokat. Na most, ha az a szegény állat, aki egész nap ment folyamatosan, nem kapott enni, legyengült, akkor nem tudott munkát végezni. A mai értelemben és az ige értelmében pedig az van, hogy ha ne köst fel, nyomtatva ökör száját, mondja az ige. Tehát akik szolgálnak, és akár teljes időben szolgálják az Urat, azoknak az ellátásáról kell, hogy gondoskodjunk. Vasárnap voltunk Pesten, már mint a múlt vasárnap, ott, ahol a titkárunknak van egy kis pultja, és intézi az ügyeket a jövő menő pásztorokkal, ott látok belőle egy hűtőszekrényt. És megütötte a szememet. Minek ide hűtőszekrény? Na, tudjátok minek? És az Úr meg is mutatta azonnal. Ezt légy szíves, tedd be abba a hűtőszekrénybe, majd a főpásztoraink részére, ezt a kis finomságot, amit hoztam. Tehát van a hűtőszekrénynek szerepe. Légy hűséges a helyedhez, és Isten megjutalmaz. Köszönjük, Uram, az időt, az időbeosztást. És csodák vannak. Ahol nincsenek csodák, ott nem tanítanak a csodákról. Mert ugye a hit hallásból van. Tehát, ha a gyerekek hallanak valamit az iskolában, vagy mi annak idején, de még most is hallunk sok mindent a különböző hírközlő szerveken keresztül, képesek vagyunk elhinni. Hát ezt mondták. Itt is, meg ott is, meg már a harmadik helyen ugyanazt hallom, akkor az az igazság. De nekünk már nem a világhoz kell viszonyítanunk, hanem a könyvek könyvéhez. És nagyon érdekes módon mondta tegnap Varga István, hogy nem elég a betűt ismerni, hanem a szerzőjét ennek a könyvnek. Személyesen megismerni, és személyes kapcsolatban lenni vele. Isten jó, Isten szeret, és egy jó terve van veled. ahol nem ezt hirdetik, azt a csatornát zárd el. Mert Isten nem gonosz, hanem a Jakab 1.17 világosan ír, hogy Isten jó. És Istentől, fentről csak jó adomány származik. Az egy másik dolog, hogy Isten jó, és Isten igazságos. És mivel igazságos, neki a gonoszt meg kell ítélni. Mert különben, ha nem tenné, akkor a világ végén a legyőzöttet, a füstös szarvút nem tudná megítélni, elítélni. Mert visszabeszélne, hogy ha-ha, őt se ítélted meg, meg őt se, pedig ezt tette, meg azt tette. Tehát az igazságosságot nem szabad összekeverni azzal, hogy Isten gonosz lenne, netán, vagy a trónjáról karikás ostorral csapkod a nyakunk közé. Tehát a kettő között különbség van. Hogy igazságosság vagy gonoszság. Halleluja! Az Úr előhozta, hogy a következőkben tanuljunk a gyógyulásról. Igaz, hogy sokszor tettük már, de hát vannak közöttünk újak, és a régebbieket is időnként meg kell erősíteni. Meggyógyulni könnyű, egyszerű. De megtartani a gyógyulást, az már egy másik kérdés. Tehát meg kell tanulni, hogy milyen hatalmunk van Krisztusban. Márpedig van. Átruházott hatalmunk van. És ezt kell megtanulni az életünk minden területe fölött. Igazából minden összejövetelünk egy tanulás. Nem úgy mentek haza, ahogy jöttetek. Dicsőség az Úrnak. Hogy ki milyen mértékben tud elvenni valamit a tanításból, az a szív állapotán múlik. Mennyire nyitott a szíve. Tehát a tanszereket saját magunknak kell biztosítani. A feltételeket. Mert az anyag rendelkezésre áll. És nagyon korszerű technikai eszközökkel. Tehát nagyon fontos a gyógyulás. Isten akarata a gyermeke számára, hogy egészséges legyen, gyarapodó legyen, boldog legyen. Ez az ő akarata. Mert ugye a szülő akarata is az a gyermek számára. Hát a mennyei atyánk, ami szellemi szülőnk, a szellemi apukánk. És ő is azt akarja, hogy nekünk a legjobb körülmények legyenek. De folyamatosan tanulnunk kell. Ha nem tanulunk, az nem jelenti azt, hogy a hitünk azon a szinten megáll. Az csúszik vissza a lejtőn. Ha a világosságban nem haladunk előre, akkor a szürkületbe kezdünk visszacsúszni. A hit szintünk pedig a bibliai ismerettől függ. Hogy mennyit ismerünk a könyvek könyvéből, az igazság könyvéből. És amennyit ismerünk, akkor a hit szintünk. És hiába szeretnénk attól jobban hinni, nem fog menni. Csak azon a szinten tudunk bármit is elfogadni Istentől, amennyi a hitünk szintje. Mert Istentől nem lehet semmit megvásárolni, csak hittel elvenni. Tehát ezért fontos nagyon a hit. A hit pedig hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által adatik. És akiknek nincs megértése, az ige értékét nem látják, azok nem is járnak rendszeresen. Tehát az ige értékét lássátok, az egyik fordítás azt mondja, hogy Isten igéje gyógyszer. Csak be kell venni. Ez ugyanúgy működik, mint a patikába kiváltó gyógyszer. Ha valaki oda teszi az éjjeli szekrényére, hogy nehezekem úgyse használ, és nem veszi be, akkor semmi nem fog történni. De bizony vannak olyan esetek, amikor azt írják rá a gyógyszerre egy súlyosabb esetnél, hogy 4 óránként éjjel is keljen fel, és vegye be 4 óránként. És érdekes módon az emberek azt megteszik. De amikor Isten azt mondja, hogy gyere vissza jövő héten is, némelyek megsértődnek. Amikor azt üzeni az Úr, hogy az igét építsd a szívedbe, mert az elménken keresztül jut le a szívünkbe az ige. Őrizzük, nehogy kilopja onnan a legyőzött. Őrizzük. Vagy pedig van egy területi alkalom a környéken, és oda el lehet menni. Persze senkit nem agitálunk, mert mindenki maga tudja a programját és a lehetőségeit. De akkor illik megtisztelni az Urat azzal, hogy ott vagyunk. Halleluja. Tehát az ige értékét lássátok, és imádkozzátok. Kijelentés, bölcsesség, tisztánlátás szellemét magatok felett, a szereteitek felett, az egész község felett, meg a szomszéd megye felett is. Mindenki felett. Mert így fogják meglátni az emberek, hogy milyen fontos Isten igéje. Élet van az igében. És öröm ezt tanítani olyan közegben, ahol nyitottak a szívek, éhesek a szívek Isten igéjére és az igazságra. Ott könnyű prédikálni. Isten nem feledkezett meg rólatok. Gyógyító ajándékok vannak jelen. Isten a tudás szava által közli a szolgálójával, hogy milyen területen munkálkodik az Úr. És akkor ilyenkor a hitkezével nyugodtan kinyúlhatsz, amikor hallod, hogy ami neked szól, amikor hallod, hogy ami neked szól, azt hittel kinyúlsz, megragadod, és megmondod, elveszem, Uram, ez az enyém, és ez megvan nekem, és elfogadom a kereszt munkáját. Mert igazából a kereszt munkáját fogadjuk el. Az, ami a kereszten bevégeztetett. El van végezve. Ha az órámat odaadnám mondjuk a Verának, fél óra múlva, ha kérné, már nem tudnám odaadni még egyszer. Mert az már oda van adva. Ez történt a kereszten. Jézus megváltott. A betegségtől, a bűntől. Azt általában tudják az emberek, hogy Jézus megváltott a bűntől, a világ bűneit elhordozta. De tovább is van még. Az Ézsaiás 53-ban, 1 Péter 2:24-ben, Máté 8:17-ben. Ez a három főhely, ahol a gyógyulás van, hogy elhordozta a betegségeinket, elhordozta a fájdalmainkat. Hát ha ő elvitte, akkor ez mi most éppen, ami próbálkozik rajtam, meg rajtad, netán? Hazugság. Ugye múltkor mondtuk, hogy van általában mindenkinek zárójelentése. Ebben is van egy zárójelentés, ebben a könyvben. Azt, hogy Jézus sebeivel gyógyulást nyertünk. Na most a kettő közül melyik az igaz? A kettő közül melyiket fogadod el? Mert az egyik hazugság. Tehát, hogyha Jézus azért volt a kereszten 2000 évvel ezelőtt, önszántából, tudta, hogy mi vár rá, és Isten megváltási tervét hajtotta végre. Ez egy céltudatos megváltási terv volt. Ha ő kifizette az árat a szabadulásunkért, akkor ezt még egyszer nem kell kifizetni. Ha valaki fizet egy kávét, egy barátnőd, akkor mi a dolgod azzal a kávéval? Köszönöm szépen, elfogadom, megköszönöm, és behajtom a gallér mögé. Nem kell még egyszer kifizetni. A gyógyulásunk ki van fizetve. A gyarapodásunk ki van fizetve. Mert egy jó Istenünk van. Ő gondoskodott rólunk, már akkor, amikor az Édenkertben Ádám elbukott. Csak eltelt egy jó hosszú időszak, pontosan 4000 év, amíg az ígéret, a megváltó ígérete valóságba jött. Tehát 2000 évvel ezelőtt le lett rontva mind az, ami Ádám bűnbe esése által bejött a földre. A gonosz munkája, az átok. Az átok az háromszoros. Betegség, szegénység és szellemi halál. Tehát az Istentől való elkülönülés. Halleluja. Most pedig szokásaink szerint következik a gyógyító sor. Kézrátétellel imádkozunk mindazokért, akik ezt kérik. A kézrátételt a Biblia legalább két helyen írja, kimondottan. Márk evangélium végén, amikor Jézus azt mondja, hogy a hívők betegeket eszik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Hányan gyógyulnak meg? Mindenki. A másik pedig a zsidó levél 6. fejezetének 1.-2. versében van, a krisztusi alaptanok. És ott is benne szerepel a kézrátétel. Tehát a kézrátétel biblikus, függetlenül, hogy eddig hallottál róla, vagy soha nem hallottál róla. Itt benne van ebben a könyvben. És mi ezen könyv és az ige alapján cselekszünk. És nem a pásztor gyógyít, hanem a pásztor csak imádkozik. A dicsőség az Úré, nem veszik el az Úrtól a dicsőséget. Amikor imádkozunk bárkiért, vagy ti imádkoztok bárkiért, mert ti is megtehetitek, akkor ti vagytok a rezsózsinór. Mert van egy konnektor, van egy rezsó, az csak akkor fog működni, amikor össze van kötve az áramforrás a készülékkel. A kézrátétel egy érintkezési pont. És hogyha valaki abban árasztja ki a hitét, hogy most engem megérint az Úr embere, akkor Isten ereje behatol a testbe, és az esetek többségében Isten ereje alatt nem tudnak megállni az emberek. Eldőlnek. Az újságunk visszamenőleg az interneten megtalálható, és talán 2 évvel ezelőtt Pünkösd környékén volt egy nagyon érdekes cikk az újságunkban. Egy könyvből vettem át, és ezt a könyvet egyetlen egyet még valahol antikváriumban sikerült megvenni. Lényeg az, hogy ez Amerikában történt, független egyébként, hogy most melyik ország és melyik földrész, a földön történt. Egy evangélista tartott a városban egy összejövetelt, és színházterembe jöttek össze, és elment a plébános úr is. Aztán ő úgy félrevonult, úgy messziről, hogy majd én onnan nézem, hogy mi történik, de hát ugye felhívták a színpadra őt is ott a vezetőkkel egy sorba. És ahogy jöttek a gyógyítások ajándékai, a szolgáló ezeket, hogy mondta, hogy milyen területekre vannak gyógyulások, az emberek kijöttek, Isten ereje alatt eldőltek, mert amikor a fizikai dolog találkozik a szellemivel, ilyen hatás következhet be. Nem törvényszerű, de ez esetén többségében igen. És azt mondja, hogy az emberek eldőltek. És gyógyultan keltek föl. Na, elhatározta magába a plébános úr, hogy na aztán ő, ha kimegy, ő aztán nem fog eldőlni. Kihívták, hogy jöjjön csak. Ő is eldőlt. Isten ereje alatt. Persze akkor újjá volt születve. Jött az újjászületés, jött a Szent Szellem keresztség. Szent Szellemmel való betöltekezés, és ő lett a katolikus, karizmatikus mozgalomnak a vezetője Amerikában. Ez talán a 70-es, 80-as években volt. Tehát egy nagy megtapasztalása volt Isten erejéről, amit eddig soha nem ismert. Mert Isten mozdul, hogyha hagyják, és nem korlátozzák. Van egy fontos imánk. Mert a Biblia azt mondja, hogy a hitünkről kell megvallást tenni, és nem a bűneinkről. A hitünk pedig úgy szól, hogy hiszem, hogy Jézus,
hiszem, hogy Jézus
Istennek fia,
Istennek fia,
hiszem, hogy Jézus,
hiszem, hogy Jézus
meghalt az én bűneimért,
meghalt az én bűneimért,
a Biblia tanítása szerint,
a Biblia tanítása szerint,
hiszem, hogy Jézus,
hiszem, hogy Jézus
feltámadt a halálból,
feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért,
az én megigazulásomért,
hogy én tiszta szívvel,
hogy én tiszta szívvel
járulhassak Isten trónja elé,
járulhassak Isten trónja elé.
Kérlek Jézus,
kérlek Jézus,
költözz a szívembe,
költözz a szívembe,
legyél az életem ura,
legyél az életem ura
megváltója,
megváltója,
gyógyítója,
gyógyítója
és szabadítója,
és szabadítója.
Hittel megvallom,
hittel megvallom,
hogy te vagy,
hogy te te vagy
az életem ura,
az életem ura,
megváltója,
megváltója,
gyógyítója,
gyógyítója
és szabadítója,
és szabadítója.
Köszönöm, Úr Jézus,
köszönöm, Úr Jézus,
hogy te a szívembe költöztél,
hogy te a szívembe költöztél,
és mindig velem leszel,
és mindig velem leszel.
Köszönöm az örök életet,
köszönöm az örök életet,
köszönöm a szent véráldozatodat,
köszönöm a szent véráldozatodat,
és tiéd minden dicsőség,
és tiéd minden dicsőség,
mindörökkön örökké,
mindörökkön örökké,
mert én újjászülettem,
mert én újjászülettem,
a te szent véred által,
a szent véred által.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Halleluja.
Megvan az útlevelünk. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.